Máté evangélium 24. rész, 32-es verstől a 44-es versekkel egybe. Helyeteken ülve kövessétek élek az Isten igényét. Máté 24, 32-től tehát. Okoljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár, így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amely Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vérasztana, és nem hagyná betörni a házba. Ezért lehetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoltátok. Hagyjuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Azt gondolom, hogy az időknek a jeleit sokféleképpen lehet érzékelni. Több profétai kijelentés is van, például Pál apostol szavai, utolsó korszakban a szeretet meghidegül, az emberek jobban fogják szeretni a pénzt, mint egymást, és emiatt, a pénz szeretete miatt sokak eltántorodnak a hittől, és maguknak is, és nyilván ezáltal másoknak is sok gyötrelmet okoznak. Ilyen korszakban élünk? Szabó István püspöknek olvastam egy vele készült interjút pontosabban, és ő azt mondta, hogy divattá vált Magyarországon is, hogy szidjuk a politikusokat. Nem szeretném megkérdezni, hogy melyikőtök mondott negatív dolgokat velem együtt az elmúlt héten a politikusokra, vagy valamilyen intézkedésük kapcsán nyilvánítottunk valamilyen fajta véleményt. És azt gondolom, hogy a korszak, amelyben élünk, az profitai korszak, proficiák beteljesülésének korszaka is. Lehet látni a tendenciát, a világ romlását és az istentelenséget, és az Istentől elhajlott ember szívének egyre mélyebbre süllyedését az istentelenségben. Mégis keresztényként az Isten igéje azt tanítja nekünk, hogy imádkozzunk. Nem azt tanítja, hogy panaszkodjunk, hanem imádkozzunk. A panaszkodás keserűvé teszi a szívet és megterhel bennünket, amikor imádkozunk, pedig reménységgel telünk el, mert valami olyan dolgot teszünk, amelyet más rajtunk kívül nem tud tenni ezen a világon. A keresztényeknek aradott Istentől az, hogy imáik által befolyással legyenek a világ folyására, az ország folyására. Hiszitek ezt? Hajtsuk meg most a fejünket, csendesedjünk el, röviden csendben imádkozzunk mi, és aztán hangosan fogok majd imádkozni egy csendes imádság után, amelyben mindannyian magatokban imádkozhattok, majd hangosan én fogok imádkozni. Drága mennyi atyám, hálás vagyok neked, hogy a te beszédel, a te igéd, amely testélet Krisztusban, olyan világossá teszi a homályos dolgokat. Bocsáss meg, amikor nem látom, nem látjuk a fától az erdőt. És egy-egy dolog, amivel megütközünk, megkeseríti a szívünket, és úgy elkedvetlenít bennünket, hogy panaszkodás vált belőlünk ki. Köszönöm neked, Uram, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy imádkozzunk, és könyörögjünk a fejjel valókért. Nincsen hatalom mástól, csak tőled, mennyi atyám, tudjuk. Imádkozzunk és könyörögjünk Magyarország miniszterelnökéért, a miniszterekért, a kulcspozícióban lévő emberekért, az Úr Jézus nevében, szabadíts meg őket a pénz szerelmétől, Uram. Szabadíts meg őket mindenféle gonosz befolyástól. Imádkozom, hogy szabadíts meg őket attól, hogy a gyalázkodó beszédekkel azonosuljanak. Imádkozom, áld meg a szívüket, hisz a lelkiismeretüket ki nem kapcsolhatják, hogy hallgassanak, ha másra nem, a lelkiismeretük szavára, és tudjanak jó döntéseket hozni. Áld meg az országunkat, a népünket, Uram, könyörülj meg rajtunk, hogy ne a pártoskodás, a széthúzás, az irítség, a gonoszság, a szeretetlenség uralkodjon el rajtunk, hanem töltsd be a szívünket nekünk keresztényeknek szent szelemeddel, hadd lehessünk sóvá és világossággá az egyre keményebbé váló világban, hadd tudjunk szeretni ott, ahol gyűlölet van, hadd tudjunk türelmesek lenni ott, ahol türelmetlenség van, hadd tudjunk imádkozni és könyörögni ott, ahol a panaszkodás árad. Jézus nevében imádkozom, tisztítsd meg a szívünket, a szánkat, és cselekedj az országunkba, szabadíts fel ezt a népet egyen-egyenként, törd meg a gonosznak erejét, Uram, fiatalok életében, gyermekek életében, családok életében, felnőttek életében és idősek életében, hogy hadd tudjon a reménytelenség helyére a reménység jönni, a sötét, homályos gondolatok helyére világosság jönni, szabadság jönni, a reménység jönni, élő hit jönni a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. 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 Ha ezt tesszük, mindjárt jobban érezzük magunkat Magyarországon is. Dicsőség ezért az Úrnak. Az előző szakaszokban Máté evangélista néhány nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket, és a tanítványok kérdésére válaszol, amikor a tanítványok kérdeztek tőle a világ végére vonatkozólag, Jézus válaszol a korszak végéről való tanításában, a Máté 24:14-ben. Ezt megnéztük. Ennek a világkorszaknak a végére vonatkozó kijelentéseit, apokaliptikus beszédét, pillanatképeit Jézusnak. Aztán beszélt a mikor lesz ez kérdésre, a tanítványainak válaszul a Jeruzsálem és a templom pusztulásáról Jézus. Majd ezt követően beszélt az maga visszajöveteléről, hogy hogyan és mi módon fog jönni és mi előzi meg. Ebben a szakaszban Jézus folytatja az ő nagy beszédét, a jövőre vonatkozó pillanatképeit, és arról beszél nekünk keresztényeknek, és nekünk bibliaolvasóknak, hogy milyen jelek előzik meg, mi az, amire figyeljen a keresztény ember az ő visszajövetelét. Egy nagyon fontos képet használ Jézus, méghozzá a fügefa példáját. Emlékeztek talán, amikor megy Jeruzsálembe Jézus, lát egy fügefát, és keres gyümölcsöt rajta. És nem volt itt a fügeérés ideje. De a fügeérés ideje akkor van, amikor Isten keresi azt. A fa a Bibliában az emberhez, ez embernek a metaforája, tehát az emberre utal a fa. A fügefa pedig egyértelműen Izrael népére utaló szimbólum a Bibliában. Amikor a fügefáról beszélünk, majd később a fügéről, az ószövetségi szentiratokban, akkor az zsidó nép gyümölcseiről, tehát mit kezdtek azzal, hogy az Isten kertjébe el vannak ültetve, milyen gyümölcsöt teremtek. Tehát a füge és a fügefa egyértelműen Izrael népére vonatkozó kijelentések. És amikor Jézus erről beszél, hogy a fügefa, fügefán kereső gyümölcsöt, bár nincs itt, nem volt itt a fügeérés ideje, akkor arról szól, hogy a fügeérés ideje akkor van az ember életében, amikor az Isten megkeresi. Akkor kell számot adni az életünkről, amikor az Isten elkéri azt. Nem pedig, amikor mi úgy gondoljuk, hogy itt lenne már az ideje. A zsidóknál is így volt, zsidó nép életében is így volt. Jézus azt mondja, tehát, hogy okuljatok a fügefa példájából, amikor már zsendül az ága, a levelet hajt, tudjátok, közel van a nyár. Ugyanígy volt a fügefával, a fügefa, mint növény, amikor már levelet hajtott, akkor lehetett tudni, hogy közeledik a nyár. Így, amikor a fügefa levelet hajt, azaz Izrael népe kihajt, lehet tudni, hogy közel van Krisztus visszajövetele. A zsidó népnek a története, elmúlt időszakban látható története mindenképpen egy jel, ami számunkra, keresztények számára, Bibliát olvasó emberek számára. Azt is mondja Jézus, hogy amikor ezt látjátok, közel van ő már az ajtó előtt. Nagyon fontos dolog, hogy mint ahogy korábban Jézus mondja, hogy mindez a vajudás kínjainak kezdete, de még nem a szülés. Azaz azt jelenti, hogy ezek jelek, előjelek, nem szabad arra következtésre jutni, mint hogy holnap már itt lenne az Úr Jézus visszajövetele, de arra sem szabad jutnunk következtésképpen, hogy halogassuk magunkban, és azt mondjuk, hát majd meglátjuk. Ki tudja még, hogy mikor jön vissza az Úr. Ahogy mondtam nektek, hogy Luthertől vagy Calvintől kérdezték, talán Luthertől, hogy mit tenne, ha megtudná, hogy holnap visszajön az Úr Jézus, azt válaszolta, hogy ültetnék egy diófát. A diófa ugye az unokáknak ültetett növény, azok eszik majd a gyümölcsét. Két dologra utalhat ez a mondat. Egyrészt rendezett az életem. Nem kell rohangálnom senkihez rendezni a kapcsolataimat. És mennyire fontos készülni az Úr visszajövetelére. És milyen szomorú az, amikor az embereket nézzük, a családokat nézzük, hogy mennyien megtűrnek életükben neheztelést, meg nem bocsátást és haragot. Mert majd elrendeződik. Majd lesz valahogy. Jöjjön ő. Kezdeményezzen ő. Keménység és büszkeség húzódik meg nem mögött, vagy fájdalom, sérelem, amelyet már nem akar az ember halmozni. És mindez érthető. Nem feltétlenül olyan dolgok ezek, amelyeket, hogyha közel nézzük és átbeszéljük, hogy nem azt szeretném mondani, hogy tényleg megértelek. A kérdés nem az, hogy én megértelek-e, hanem Isten meg fogja érteni, amikor visszajön. Mit jelent készülni, okulni a jelekből, figyelni arra, ami történik. 1948. május 14-én csodálatos módon kiáltják Izrael államát, egy demokratikus államot a Közel-Keleten, az arab gyűrű közepén. Korábban, 1917-ben az angolok foglalják el a törököktől Jeruzsálemet és Palesztinát, és majd amikor kivonulnak, akkor hozza létre az ENSZ jóvágyásával az izraeli csoport, akik ott élnek, néhány százezer izraeli ember, az izraeli államot. 1948. Krisztus után 70-ben rombolják le a templomot, és az az a pont, amikor megszűnik Izrael létezni, szétszorításban él Izrael, nem létezik gyakorlatilag állam, hanem különböző nemzetek és népek között éli a kisebb csoportokban a zsidó nép az életét, rendkívül komoly üldöztetések közepette. Ennek csúcspontja a újkori történelemben a holokauszt pusztítása, pusztulása, amely szintén proféciák beteljesedése, amelynek előzménye az asszír-babiloni holokauszt, amikor elvitték a zsidókat az ókori időszakban, majd az újkorban a német náci birodalom pusztította a zsidókat, és a haláltáborokból felszabadult zsidók valahogy ösztönösen néhány csoportban elindultak haza az ígéret földjére. Majd Oroszországból az ottani üldözés miatt indultak el csoportok, zsidók csoportjai haza a saját földjükre, és gyakorlatilag csodaként élték meg, hogy majd 2000 év után létezik az országuk. Csodaként élték meg, hogy egy nyelv, amelyet 2000 éve nem beszéltek, az újra élett. A héber nyelv még ma is beszélt nyelv. Ókori nyelvek közül egyedüliként. Rendkívüli csoda. A nemzet, ugye nyelvében él a nemzet. Ugye tudjuk. Csodálatos módon őriztetett ez meg, nyilván a Szentírásnak köszönhetően. Zsendül az ága a fügefának. Az az Izrael államának a megszületése egy figyelmeztető jel a nemzeteknek, a népeknek, de ezt azok veszik észre, akik hisznek Jézusban, és komolyan veszik Jézus tanítását. És figyelnek az ő szavára, mert az ő tanítványai. Aztán, amikor olvastuk tovább az igét, egy nagyon érdekes kijelentéssel találkoztunk. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Hogyan is értsük ezt a mondatát Jézusnak? Azt tudjuk, hogy a bizony mondom néktek kezdetű mondatai Jézusnak üsztörténeti jelentőségűek. Tehát amikor Jézus ezt mondja, hogy bizony mondom néktek, akkor valamit olyat mond, amely az üsztörténet szempontjából egy fontos korszakot jelöl meg. Mire utal itt Jézus? A jelenti szövegben a genea szó áll, amely jelent generációt, de jelent nemzetséget is, vagy korszakot. Ugye gondolhatjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy amíg az akkor élő zsidók, akik ott éltek és akkor éltek, amikor ő prédikált és szolgált Jeruzsálemben, élnek, addig beteljesednek az ő proféciái. Viszont tudjuk, hogy nem minden proféciája teljesedett be, amelyet a Máté 24-ben elmondott, abban a korszakban, amíg az a generáció élt. Csak egy része teljesedett be, például Jeruzsálem pusztulása és zsidó állam megszűnése Krisztus után 70-ben. Ezért azt kell lássuk, hogy Jézus itt nem a generációról szólt, hanem a nemzetről szólt. Mégpedig azt mondja Jézus, hogy a zsidó népet nem lehet kiirtani, amíg ez a korszak lesz. És a zsidó népet nem lehet elpusztítani a földről, amíg ez a világkorszak lesz. És egy félelmetes és döbbenetes dolog, ha ebből a szempontból vizsgálja az ember a zsidó nép történelmét. Akár az ókorban, vagy az újkorban, az újkori történelmét. Egyszerűen döbbenetes. Sokan pusztították, sokféle módon akarták kiirtani a zsidókat, megszüntetni és elpusztítani a Bibliát, és nem tudták. Miért? Azért, mert Isten nem engedte meg. Ilyen egyszerű. Igen. Itt a 1967-es hatnapos háborúban, de már korábban a 48-as függetlenségi háborúban is elérték a zsidók a sirató falat, amely egyedül megmaradt a régi salamoni templomból, akkor azt lehet hallani és olvasni a zsidó katonákról, akik nem is voltak hívők, de nagy része a zsidóknak ma, akik Izraelben élnek, jelen pillanatban nem hisz Istenben, tehát ateista. És az ateisták is azt mondják, katonák, mikor odaértek a siratófalhoz, ösztönösen ráborultak a siratófalra, és imádkoztak. Még azok is, akik nem hittek korábban. Megszólalt bennük valami. Vonzotta őket valami. Nem sokára bejátszok egy videót, egy dokumentumfilmből. Egy zsidó újságíró készített, aki szintén magát ateistának nevezi, és azt mondja, amikor elment Izraelbe, meg oda ment a siratófalhoz, azt mondja, azt érezte, hogy valami vonzza. Valami megmagyarázhatatlan. Milyen csodálatos keresztényként átélnünk azt, aki megtért és újonnan született már, hogy valami belül vonzza az atyához, vonzza a Krisztushoz, vonzza a kereszthez, valami belül mozgatja, hogy hirdesse az evangéliumot, valami belül mozgassa, hogy vallja meg bűneit, valami belül mozgatja, hogy rendezze kapcsolatait, valami belül mozgatja, hogy keresse az Urat, megmagyarázhatatlan. Milyen csodálatos azt átélni keresztényként, hogy valami belül, amikor dicsőítés megy, vonz téged az Istenhez. Milyen csodálatos megélni azt, amikor kinyitod a Bibliát, valami belül megérint. Valami belül vonz téged az ige után, veszed a kijelentés, kinyilatkoztatás, és belsődben erőt kapsz, erőt önt beléd az Isten az ő beszédén keresztül. Milyen csodálatos személyesen megtapasztalni ezt, és milyen nagyszerű ajándék, hogy bárki ezt megtapasztalhatja, mert mindenkit hív az Isten a megtérés, újjászületés által, aki hiszi Jézus Krisztusban, és hiszi, hogy ő az ő bűneiért halt meg és szenvedett. Három nagy háborút vívott Izrael állama a 48-as megalakulását követően, ettől függetlenül pedig azt is meg kell állapítanunk, hogy gyakorlatilag nincs béke. Azóta sincs béke, szinte egy nap béke sem volt Jeruzsálemben, a béke városában, Jeruzsálem, a béke városa. Az első háború akkor érte Izraelt, amikor még néhány százezer izraeli lakosság élt a Palesztinában, kikiáltották az Izrael államát, és 24 órán belül a környező arab országok offenzív támadást indítottak a zsidók ellen, körülbelül 3 ágyújuk volt, 1-2 harckocsi és néhány ezes hadsereg. Abszolút felkészületlen hadsereg. És 15 hónapig tartott ez a háború, és nem tudták legyőzni a zsidókat. A cél az volt, hogy a zsidókat a tengerbe szorítsák, és elpusztítsák őket. Mindegyik zsidó háborúnak, amely az újkorban volt, ez volt a célja. Milyen érdekes, ha a Bibliából eszetebe jut a Mózes által kivezetett nép története, amikor elérkeznek a Vöröstengerhez. Mi történik ott? Mit akarnak a katonák, az egyiptomi hadsereg? Beleszorítani, megölni őket, beleszorítani a tengerbe. Vagy fegyver által elpusztítani őket, vagy belehajtani a tengerbe őket, és elpusztítani. És meg tudták tenni? Ketté nyílt a Vöröstenger. Rendkívüli csodákat és jeleket éltek meg az ateista zsidók. Olyanokat éltek meg a háború során, hogy támadtak a katonák, és elkezdtek ordibálni, kiabálni, hogy Ábrahám, Ábrahám, az arabok, ugye ők is tisztelik Ábrahámot, mint atyukat, és fejveszve menekültek a csata színhelyéről. Később elfogott arab katonák elmondták, hogy látták Ábrahámot vele egy csomó angyalt kivont karddal. És a maroknyi sereget azért nem támadták meg, izraeli katonákat azért nem támadták meg, mert azt látták, hogy sokkal többen vannak velük, mint ellenük. Mondom, ateista zsidókról van szó, ezek nem voltak hívők. De itt nem róluk szól a történet, hanem Istenről. Isten azt mondta, hogy nem lehet kiirtani a zsidókat. Nem jelenti azt, hogy az ateista zsidó megmenekül az Isten ítélő széke elől, mert megmenekülni csak Krisztus által lehet. De Jézus világosan megmondta, míg az ég és a föld lesz, addig a zsidó nép lesz. És meg lehet nézni a zsidó népet, egészen történet végéig létezik és létezni fog, minden nyakassága és minden makacsága ellenére, még akkor is, hogyha ezekért a nyakasságokért és makacságokért, Istenre való lázadásért, nagyon komoly következményekkel kellett számolni a zsidóknak a történelem folyamán. A függetlenségi háborúban a zsidók az utolsó órákban elfoglalták Jeruzsálemnek az egyik részét, de az óváros nem. Békét kötöttek az arabok velük, de nem lett övék, ugye a siratófal és a legszentebb hely, a templom hegy. Így kellett élniük, távcsővel imádkoztak a hívő zsidók. Dávid tornyába mentek föl, távcsővel nézték a siratófalat, és úgy imádkoztak. Nem mehettek a közelébe. A másik nagy háború a zsidó népnek, a hatnapos háború, amikor az egyiptomiak a szírekkel szövetkezve el akarták pusztítani a zsidókat, és megszüntette a zsidó államot. Ez a hatnapos háború néven vonult be a történelembe, amikor a zsidók megtudták, hogy mire készülnek, és csapatösszevonásokat hajtanak végre az egyiptomiak, majd Tirán szorost lezárták az izraeli hajók elől. 1967. június 5-én légitámadást indítottak az egyiptomiak ellen, és az egyiptomi összevont haderőnek az összes gépét szinte még a földön elpusztították, majd ezt követően a szárazföldi seregekre mértek megsemmisítő hatás délen, majd északon a Golán fennsíkon folytatták a háborút, és gyakorlatilag 6 nap alatt a sokszoros túlélőben lévő és sokszoros hadi felszereléssel rendelkező ellenséges arab haderőt megsemmisítették. A konfliktus ezután még folyt, és még évekig lövöldöztek át a határon északon a szírek is, de gyakorlatilag nem tudtak megállni a zsidókkal szemben. Miért? Mert a zsidók olyan ügyesek, olyan nagyszerű hadászati gyakorlatra rendelkeznek. Elmondják kutatók, hogy katonai akadémiákon nem is oktatják a zsidó hadviselést, ezeket a háborúkat, mert nincs mit oktatni rajta. Egyszerűen nincs benne semmi logika. Tehát katonai szempontból nem megfogható, mi történik. Ilyen nincs. Ugye West Point, a híres katonai akadémia például, ahol sok mindent oktatnak korábbi háborúkból, például a Napóleonnak a nagy hadi sikereit. Franciaországban még a tavaszi hadjáratot is oktatják, a Görgei Artúr féle hadjáratot, ugye, ami szabadságharcunkban. No, viszont a 67-es hatnapos háborúnak a gyümölcse az lett, hogy elfoglalják Jeruzsálemet, és hogy látjátok, gyakorlatilag a világosra jelzett terület volt Izrael, és ami ezt a barnás, halvány, barnás szint látjátok, ez már a hatnapos háborúban pluszban elfoglalt területeket jelenti. Aztán 1973-ban szintén egy brutális háború tör ki. Jom Kipur idején, amikor az egész nép ünnepelt, bőjtölt, és csak az ő szolgálat volt gyakorlatilag jelen határon, a szír haderő óriási túlerővel harckocsi támadást indított a zsidók ellen, és hát csodák csodája, ezt a csatát is megnyerték, ezt a háborút is megnyerték a zsidók, a többszörös túlerővel szemben győztesen jöttek ki ebből a háborúból, és nem tudták elpusztítani a zsidó népet. Most hoztam ezt a bejátszást, nézzük ezt meg, röviden összefoglalja ezt, amiről Jézus mondta, hogy nem múlik el ez a nemzedék. A csodák nyomában ez a címe a riportfilmnek, és akkor, hogyha valaki szeretné, vagy dokumentumfilmnek, aki szeretné megnézni, vagy nem nézte még meg, akkor megnézheti. Nyilván a teológiai szemléletmóddal nem feltétlenül értek egyet, hogy a dokumentarista ezt kommentálja, mert úgy gondolom, hogy az angol katona sem a hitében hit, hanem Krisztusban hit, és Isten tövet vezetést, amikor a támadást úgy intézte, ahogy intézte, és így kímélte meg az életét sok katonának a saját csapatából is, és az ellenség soraiból is. De mindenképpen döbbenetes látni, ahogy Isten uralkodik a történelem fölött, és trónol, ahogy mondja a Zsoltárs, az áradat fölött, ő az Isten, és hozzáfogható nincs. Dicsőség ezért neki. Egy másik nagyon fontos hely, amelyre nekünk figyelnünk kell Izraellel kapcsolatosan, ez a templomhegy, vagy ahogy a zsidók mondják, Har HaBayit, a szentély hegye. 1967-ben került a zsidók kezére, és mai napig is a zsidók kezén van, viszont a 67-es elfoglalását követően nagyon röviddel egy olyan megállapodás született az ENSZ egyetértésben, hogy a templom hegyet az iszlám rendőrség felügyeli. Ezért a zsidók ki voltak tiltva onnan. Gyakorlatilag azt kellett látni, hogy aki ott a Szikla mecset, vagy az Al-Aqsa mecset környékére merészkedett, azt arab asszonyok megkövezték, leköpték, fizetett arab asszonyok ülnek ott a mecset környékén, hogyha oda tévre egy zsidó, akkor leköpjék, megdobálják kővel, és kiűzzék onnan, és nyilván fegyveres rendőrök voltak korábban ezen a helyen. És pár szólt még erről a helyről, ugye itt az Al-Aqsa mecset, itt pedig a Szikla mecset, melyben őrzik azt a sziklát, amelyre azt mondják a muzulmánok, hogy arról ugratott fel lovával a mennybe Mohamed próféta. Bibliai szempontból a Szikla mecsetben lévő szikla pedig az a hely, ahol Ábrahám elvitte a fiát, hogy feláldozza Istennek, és Isten nem kérte ezt az áldozatot, hanem helyettes áldozatot adott egy kos formájában, és azt áldozta föl Ábrahám a fia helyett. Lett ez a kos előképe Krisztusnak, akit az Isten adott az ő fiát, értünk a bűneinkért helyettesítő áldozatként, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Friss hír, hogy 2015. március 16-i hírről van szó, hogy az aktivisták nyomására a városi bíróság úgy döntött, hogy a zsidók is imádkozhatnak innentől kezdve a Szent hegyen. Ez egy rendkívül komoly változás, hogy fognak tudni érvényt szerezni ennek a törvényi változásnak, ennek a rendeletnek, ez egy másik kérdés, de mindenképp egy új korszakot nyit Jeruzsálem történetében, Jeruzsálem életében. Azt is érdemes látni, hogy újabb kutatások szerint, nem mindenki ért ezzel persze egyet, ezen a helyen volt a régi salamoni templom, tehát ugye itt a Szikla mecset, körbekerítve az imahelyjel, az arab imahelyjel, pontosan a muzulmán imahelyen, és itt pedig az Al-Aqsa mecset. És állítólag ezen a helyen volt korábban a salamoni szentély, ezért akár a két nagy világvallás, de akár beleértve a keresztényeket is, ugye a keresztények közül vannak elég erősen filoszemita beállítottságú csoportok, akik elvtelenül pártolják a zsidókat. Tehát azért, mert zsidók fölmentik őket minden bűn alól, és azt gondolják, hogy mert zsidók, ezért üdvözülnek. Értelmezve az igét, hogy a zsidó nép ugye üdvözül, kihagyva belőle a maradékot, a maradék kifejezést. Van ilyen nézet is. Na most elég érdekes, hogy ha valóban itt volt a salamoni templom, akkor föl lehet építeni ezt a templomot, és akár a három világvallásnak egy szent helye lehet a hegyen, a szentély hegyén, ahova lehet menni az Istent imádni. Akár az egy Istent is, össze lehet mosni a különböző vallások isteneit egy Istennek, és lehet egy vallásban, egy Isten imáratába tömöríteni a nemzeteket. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy ez antikrisztusi találmány, ez a Szent Hegy helye kérdés, és csak azért találták ki, hogy létrehozhassa ezt a világvallási központot. Egyébként itt van ugye a Szikla mecset is terv szerint elhelyezve ezen a területen, de azt hiszem, hogy talán ez ide van elképzelve, a salamoni templom mását. No, ez is csak azért hangzik el, mert okuljatok a jelekből. Hogy a fügefa zöldül, itt vagyok az ajtó előtt. És nagyon fontos nekünk keresztényeknek, hogy sem nem Jeruzsálemben, sem nem a Garizim hegyen nem imádják az Istent, hanem szellemben és igazságban. Tehát az Isten imádata a szívkérdés, nem egy szent hely kérdése. És az újszövetségi korban Jézus Krisztus által jöhetünk az Atyához, és aki szereti Jézust, az szereti az Atyát. Aki Jézust elveti és gyűlöli az Atyát is. Aki Jézus Krisztust elfogadja, az ő áldozatát elfogadja, az Isten gyermekévé lesz. És örökli az örök életet a bűnök bocsánata által Krisztusban. Jelül adatot nekünk tehát a zsidó nép. Egy pár szót mindenképpen szólnunk kell az Ószövetség és az Új Szövetség gondolkodásmódról. Az Ószövetség gondolkodásmóddal nagyon rokon egyébként az iszlám vallás gondolkodásmódja. A 2 Mózes 21-24-25-ben olvassuk az Ószövetségi törvényben a következőket. 2 Mózes 21-24-25. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kezért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kékfoltot kékfoltért. Ez a Ószövetségi zsidó gondolkodásmód a törvény alapján. Az arab gondolkodásmód, pontosabban a muzulmán gondolkodásmód a Korán alapján, aki tényleg komolyan veszi, ki kell írtani a zsidókat és a keresztényeket, mert gyakorlatilag azok nem igaz hitűek, még ha egyisten hívők is, és a könyv vallásának nevezhetők is, de ők nem tisztelik Mohamedet, mint profétát, és így az Isten imáratában nem helyes az ő imáratuk. Nos, ez a kétfajta gondolkodásmód ütközik a Közel-Keleten. Keresztény szempontból az ószövetségi és a muzulmán gondolkodásmód is tőlünk nagyon messze áll. De nem az a kérdés, hogy tőlünk milyen messze áll, a názáreti Jézus Krisztustól áll nagyon messze. A gyűlölet és a bosszúállás és a bosszúvágy, mint olyan idegen Jézus Krisztustól. Ő ilyet nem mutatott be, nem is élt így. Ha az utolsó mondatait megnézitek, amelyet a kereszten mondott, az a 7 nagyon fontos mondatát, csak néhányat idézünk föl, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Az őt korábban gyalázó, mert ugye korábban még mind a két lator gyalázta őt, vagy az egyik azt mondja, hogy hát mi méltán, de ő hallja az imáit Jézusnak, és azt mondja, hát ez egy igaz ember. Hát mi a bűneinket szenvedünk, de ő tiszta. Hát így imádkozni, egy tiszta ember imádkozik, ami tiszta a szíve. Mi méltán szenvedünk, és azt mondja, Úr Jézus, emlékezz meg rólam, amikor visszajösszett a királyságodba. Azt mondja, Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, azok megbocsátottak a bűneid, még ott is mással. Akkor asszony, itt van a te fiad, fiú, itt van a te anyád, gondoskodik az édesanyjáról. Atyám, atyám, miért hagytál engem? Kifejeződik ebben a mondatban, hogy felvette a mi bűneinket. És a bűneink elválasztották Istentől. De hogy mennyire hűséges volt az atyához, azt mondja, atyám, a kezembe teszem a lelkemet. Tehát, hogy még hogyha azt is érezte, hogy elhagyja az atya, elfordul tőle a mi vétkei miatt az atya, ennek ellenére azt mondja, hogy de én bízom benned, ha megölsz is. Zsoltárokban visszatekintünk, visszagondolunk, ha megölsz is, benned bízom. Ugye ez Krisztus. Krisztus megjelenése ebben az imádságban. Ez a hűség, a hitnek a csodálatos kifejeződése. Tehát volt Jézus. És ő tanította nekünk keresztényeknek a következőt. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyeljátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint hogy a mennyei atyátok tökéletes. Azaz, tartsátok Krisztus példának. Ő rá tekintsetek, őt kövessétek. Azt hiszem érzékelhető a óriási különbség. Ég és a föld. A kereszténység, és akár az ószövetség gondolkodásmód, a zsidó gondolkodásmód, vagy akár a muzulmán gondolkodásmód. Nem lehet egy lapon említeni. És azt kell mondani, hogy az az Isten imádat és Isten kép, amely megjelenik az Ószövetségben, vagy a muzulmán hitben, az teljesen más ahhoz képest, amit Jézus Krisztus bemutatott nekünk, hogy milyen az Isten. Fontos tehát, hogy okuljunk a fügefa példájából, ugyanakkor legyen a szívünk tiszta, és az Isten képünk egészséges, Krisztus központú. És akkor nyerünk egy békességet. Zaklatottság helyére Isten békessége körzik a szívünkbe, mert akkor van zaklatottság egy hívő ember szívében, akkor nem Krisztus uralkodik benne. Ahogy mondtam, szidjuk a másikat, keserűséget, meg nem bocsátást hordozunk, azt mondja, tiszteltadásban legyetek egymás megelőzőek. Milyen fontos tanítás Pál apostoltól, a szeretetnek a gyakorlati megjelenése. És mégis milyen nehezünkre esik, ugye, mi akár tiszteltet adni hamarabb valakinek, mint ahogy kaptunk volna. Mennyire olyan a mai gondolkodás volt, ha tisztelsz engem, akkor majd eldöntöm, hogy én is tisztelek-e téged, mert tisztelt persze nekem jár, mert én külön vagyok, mint te. A tiszteletadásban egymás megelőző pedig azt mondja, hogy tisztelet téged, mert Isten adott neked is életet. És te érted is meghalt a Krisztus. Nem jelent elvtelenséget természetesen, és nem jelent a honvédelem, az otthonunk megvédésének az eltörlését, a Krisztus szeretet parancsa, de ez már más kérdés, etikai kérdés. Tehát az Istennél a megbocsátás jelenik meg. A bűn miatt láncra vert ember, a vétkeit fölszegezte Isten a fára Krisztusban, a bűnei miatt láncra vert ember megszabadulhat, Isten kegyelmi irgalma letöri a láncokat róla, még maga a szélsőséges gondolkodásmód, a fatalizmus, az pusztítani, ölni, megbosszulni akar. Odáig megy ugye ez a fajta gondolkodásmód, hogyha ártott az én öcsémnek a te öcséd, akkor meg kell halljon az egész családod. Megbosszulom az egész törzseden, sőt, megbosszulom az egész népeden. Ezért jelenik meg ez a bosszú vágy, a bosszú állás olyan módon a mai társadalomban, hogy nem is értjük mi keresztények. Hogy miközben van egy utcai járókelőnek a közel-keleti háborúhoz. Vagy ott megölt valaki valakit. Az ő gondolkodásokban van köze. A bosszúállás az akár egy népen is bosszút áll. Ez a gondolkodásmódjukból fakadó hozzáállás. A keresztény gondolkodásmódból pedig az fakad a Krisztus követésben, hogy imádkozunk az ellenségünkért. És ebben nyerünk békességet. És imádkozunk az országunk vezetőért. Nem jelent az, hogy egyet értünk ezek a dolgokkal. És itt összekevernek ember dolgokat. Azt hiszik, hogyha imádkozni kell a vezetőkért, hogy imádkozunk ellenségeinkért, akkor azt jelenti, hogy egyet értünk mindazzal, amit tesz velünk. És továbbra is kiszolgáltatjuk magunkat annak, hogy amit tesz. Nem. Nem jelenti ezt. Lehet, hogy valakit el kell kerülni messzire. És védeni magunkat, hogy ne érjen, ha lehetőségünk van rá, újra az atrocitás. De ennek ellenére készek vagyunk újra és újra megbocsátani, és hiszünk abban, hogy gyűjtsetek eleven szenet a szeretet által ellenségeitek fejére, és megtörik. És azt gondolom, hogy ha hűségesek voltatok, és voltunk Krisztushoz egy-egy kapcsolatban, akkor láttunk ilyeneket. Évek múlva, én is láttam olyanokat, akik évek múlva megváltoztak. Megtört az életük. A bosszúállás, a bosszúvágy, a visszavágás pedig csak növelte a feszültséget, a háborúságot, és megoldotta az emberben Isten szellemének a munkáját. Keserűvé tette az embert. Félelemmel töltötte meg az ember szívét. A bosszúálló szív tele van félelemmel. Az Isten lelke által uralt szív azonban, abban megvan a békesség, megvan a szabadság, megvan az öröm. Mi akkor is, ha esetleg szomorúak vagyunk egy-egy dologért, és azt mondjuk, hogy nagyon sajnálom, hogy ez így van. De ez mégse veheti el azt a békességet, amelyet Isten ad az ember szívében. Isten igéje biztosan beteljesedik, azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem nem múlik el. Ugye ez a látható világ a Biblia tanítása szerint tűz által elpusztul. Péter apostol azt mondja, hogy atomjaira hullik ez a világ. Mint egy atomrobbanás. Szűnik meg ez a világ. János apostol úgy írja le az égnek a megszűnését, hogy mint egy papírtekercs föltekeredik. És az emberek számára láthatóvá válik az Isten világa, és vissza fog térni a Krisztus. Megvetve a lábát az olajfák hegyén, és elhoz az ezer éves békeországot, majd pedig az örök országot, új eget és új földet teremtve. A Isten beszéde, Krisztus beszéde azonban örökké él, örökké megmarad. Nem csak a végről beszél a Biblia, hanem beszél a Biblia az örök élet reménységéről, amely a megváltottak reménysége. Tel van a Biblia reménységgel, az örök élet távlatával a hívő ember számára. És ez csodálatos. A Biblia utolsó időszakról való kijelentései, Jézus utolsó beszédei, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem megmarad örökké, azaz én a testéletige feltámadok, és élek örökké, és ez megtörtént, és aki én bennem hisz, az szintén feltámad, és örökké él. Tehát az Isten igének örökké valósága a mi számunkra az örökké valóság záloga és reménysége. Tehát nekünk az utolsó korszakban jeleknek a figyelése nem merülhet ki abban, hogy jaj, de borzasztó ez a világ. Hanem ezen túlmutat az Isten igéje, és azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, de te örökké élsz. És nem csak örökké élsz, hanem örökké élsz az örök örömben, az Isten világában. Mert meg vagy mentve, meg vagy váltva. A hited túlmutat a látható, mulandó világon, és annak küzdelmein és örömein, annak kudarcain és sikerein, túlmutat. És a keresztény ember boldogsága pontosan ebben van, hogy a Krisztusba vetett hit, mert Krisztus a testélet ige, aki meghalt a vétkeinkért, de legyőzte a halált, kifizette a bűnbüntetését, feltámadt a halálból, és fölment a mennybe, és ahol elment, úgy vissza is fog jönni. Ez az bibliai igazság, valóság, amely megtörtént, több mint 500 tanú szeme láttára, és mi is hitet nyertünk erre az Istentől csodálatos módon, ez túlmutat a jelenlegi világon. Ez a világ elmúlik, tehát bölcs ember az, aki ebben a világban nem ereszti a gyökereit meg, nem ebben a világban bízik. Tudjátok, hány emberrel találkozok, akinek elég komoly vagyona van, és amikor jönnek a bankválságok, meg a befektetési válságok, hogy változik el az arcuk? Mert úgy gondolták, nem örülök ennek, mert szomorú, és szoktam mondani, csak egy parancsot kéne betartani, ne lopj. Más azt mondja, hogy ne tanulsok hamusan, az ne hazudj. Ha már ezt betartanák mondjuk a politikusok, akkor nem is lennének politikusok, hanem hívő emberek lennének. Valószínűleg ez is igaz. De csak ne lopj. Mennyi pénz maradna meg? Itt önmagában 200 milliárd forint folyt be az államkasszába, csak a kis boltokban elhelyezett pénztárgépek kapcsán. Mennyivel többet vásárolunk hirtelen? Milyen furcsa. És ha mindegyik oldalon becsülettel járnánk el, akkor lehet, hogy nem is kéne annyit befizetni. Mert még lehet jutna is arra, amire kéne. Amire igazán kéne. De éppen ezért mondom, hogy a mi hitünk, Isten igéje örök, Krisztus örök, ő föltámadt és él, és aki benne hisz, az is örökké, örök életet nyert, az túlmutat a jelenlegi világon, amely elmúlik, és ezt tudnod kell. Nincs ezen a világon semmi, amelybe vetheted a bizalmadat, ami örök lenne. Gondold végig, semmi nem marad meg. Minden elmúlik. De az Isten beszéde, Krisztus örökké megmarad. Aztán nagyon fontos az Isten igével kapcsolatban az Izrael reménysége és maradéka kérdése. Azt mondja a Biblia, hogy Izrael maradéka üdvözül, azaz megmenekül. A maradék üdvözül. Tehát Isten nem elvtelen a zsidó néppel kapcsolatosan. Nem jelenti azt, hogy nekik valami különleges ajándék adatot, azaz megtérés újjászületés nélkül is bemehetnének a mennyországba, ebbe a korszakba. Nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. Egybefoglalt Krisztusban, azaz Krisztust adta mindannyiunkért, zsidóknak és pogányoknak. Minden nációnak. Krisztus által van, mert ő az, aki meghalt a vétkek miatt. Azonban a Bibliában, a Római Levél 9. fejezetében Pál apostol világossá teszi a számunkra, hogyan gondoljunk a fügefára, a zsidó népre. Hóseás szerint, Hóseás, ez a Róma 9.25-től, Hóseás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. Ugye ez a pogányokból megtértek az új szövetségi gyülekezet. És így lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Halleluja. Isten nevez bennünket az ő népének és fiainak. És ez pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak a száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, menekül meg. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóan lettünk volna, mint Gomora, amely teljesen elpusztult. Mit mondjunk tehát? Az, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerint igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni. Belütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme a megütközés kövét, azaz Jézus Krisztust, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Amen. Ez szerinti nekünk tehát figyelni a fügefa példájára. Azt mondja Jézus, hogy mert azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Talán ha most ezt az igeverset is elgondolkodtál rajta, akkor lehet, hogy bele is ütköztél. Mi az, hogy a fiú nem tudja? Hát nem egyenlő az atyával? Hát nem örökké való? Nem mindenható? A fiú is? De a fiú is mindenható, és az emberi létben az idő és a tér korlátaiba alázta vele magát, emberi testben jött el, az időben és térben korlátozottá vált, ugyanúgy, ahogy te meg én, de isteni hatalom és dicsőség volt benne, melyről a jelek és a csodák, a vakok szemének megnyilása, a leprások megtisztulása, a halottak feltámadása, a bűnbocsánat meghirdetése és annak működő ereje, a halálnak és feltámadásának megprofétálása és megtörténte, mind bizonyította és bizonyítja azt, hogy ő Isten. De az idő korlátai közé jött el. Hogy magyarázza el? Az időtlenségből látható isteni dimenziót. Neked és nekem. Hogy mikor jön el? Azt mondja, figyeljetek, jeleket mondok nektek. Okuljatok. De Péter által föltárja a Szentírás az Isten szívét. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Tehát Jézus Krisztus az időtlenségből jött az idő korlátai közé, és elment az időtlenség korlátaiba. És amikor kijelentést adott, az idő korlátai között adott egy kijelentést nekünk, és teljes mértékben belesimult az Atya akaratába. Az Atya eldönti majd, hogy mikor jön el a mi idősíkunkban ennek a történetnek a vége. Jézus azonban a tájékozódási pontot a hívő embernek. Ezekben az igékben. Okuljatok, tanuljatok, vigyázzatok. A többit meg majd kijelenti az Úr, meg megkérdezzük tőle, ha érdekel majd bennünket. Azt mondja az írás, hogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Egyik felvétedik, a másik otthonjatik. Ugye ketten örülnek, meg kint a mezőn vannak. Egyértelműen itt Jézus a következőről beszél, nem feltétlen az elragadtatásról van szó, bár azt is érthetnénk alatta. Mégis én azt gondolom, hogy elsősorban a Krisztushoz való viszonyról van itt szó. Tehát nincs homályos hívőség. Tehát vagy hiszek Jézusban, vagy elutasítom őt. A vallásos maszlaggal nem tud az Isten mit tenni. Tehát azzal nem, annyiszor hallom, mikor beszélgetek emberekkel Istenről, hogy én baptista vagyok, református vagyok, katolikus vagyok, és valójában a Bibliát olvasom jobbra-vissza, és nem látom azt, hogy ez annyira érdekelné az Istent. Olyan szomorú a szívem, ha úgy magunkra gondolunk, hogy milyen szánalmasak vagyunk, amikor elbújunk a sajátunk vélt igazsága mögé az Isten elől. Ismerjétek ezt az érzést? Amikor kidumáljuk, még magunknak is. És megmagyarázzuk. És elbújunk a magunk igazsága mögé az Isten igazsága elől. Ketté választja, azt mondja a Biblia. Leginkább a kettéválasztásról szól itt is. Hogy az egyik ott marad, a másik felvétetik. Azaz üdvözül. Ki üdvözül? Aki hiszi Jézus Krisztusban. És az Isten nem érdekli, hogy mi van a templom bejáratához írva. Nem érdekli. Nem érdekli, hogy mennyit adakozunk, mennyit olvasunk Bibliát, milyen cselekedeteink vannak. Nem érdekli. Kérdés az, hogy követjük Jézus Krisztust. És terem egy gyümölcsöt az életünkben ez a hit. Ami igazolja azt, hogy mi valóban Jézus követjük. Ilyen egyszerű. És amikor Jézus beszél erről, akkor erről beszél. Hogy van különbség a hívő, az Isten Krisztus követő, és az őt megtagadó között. Lehet szavainkkal és életünkkel is megtagadni Krisztust. Nincs különbség. Aki tehát Krisztusban, mint megváltó urába veti bizalmát, megmenekül az örök haláltól, örök életet nyer Krisztus oldalán a mennyben. Ahogy Noé napjaiban is, úgy ment meg bennünket a kereszt által Krisztus az örök életre, akkor Noéban ugye az emberiséget mentette meg az elmúlásig, egyrészt a személyes halálig, másrészt az Ajonnak, a történelmi, pontosabban a világ korszaknak a végéig. Krisztus által azonban örök életre szabadít meg bennünket. Sokkal több az, amit kaptunk Krisztusban. És akkor végül pedig azt mondja, vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy még órában jön át uratok. Ezért pedig jegyezzétek meg. Ha tudná a ház ura, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana, és nem hagyná betörni a házba. Nagyon fontos Jézusnak a figyelmeztetése, hogy ha látjátok a jeleket, ne legyetek balgák, ne legyetek éberek, és vigyázzatok. És itt jön a szüksége és a jelentősége például egy ilyen istentiszteletnek, vagy házi csoportos közösségnek, találkozásnak. Gondoljatok bele, hogy mennyi frissesség és hitbeli épülés és megerősödés származik abból, hogy Isten tiszteleten vagyunk. Én nekem mindenképpen. Éreztétek már azt, hogy amikor eljöttetek vasárnap, megfrissült a hitetek. Vagy amikor elmentetek egy házi csoportos beszélgetésre, az ige köré gyűltetek, és egymás bizonságai által, meg kérdései, meg imádságai által elkezdett munkálkodni az Isten, megfrissült bennetek a lelketek is. Igaz, milyen csodálatos dolog? Isten így rendezte. Vigyázzatok, értékeljétek a testvéri közösséget, értékeljétek a gyülekezetet, értékeljétek a tanítást, tiszteljétek egymást. Egy olyan világban, ahol nincs tisztelet, tiszteljétek egymást. Tiszteljétek a másikat Krisztusra nézve. Imádkozzatok egymásért. Tiszteljétek a vezetőiteket az országban, mert nincs hatalom mástól, csak az Istentől. Járjatok a Krisztus nyomdokában, és panaszkodás helyett imádkozzunk. Vigyázzatok. Lehetek éberek. Figyeljetek Krisztusra. És egymást is bátorítsuk, buzdítsuk a Krisztushoz való hűségre. Mert a jelek tömkelege vesz bennünket körül. És ha Krisztusra figyelünk, akkor nem lehetünk annyira vakok, hogy csak amit ma láttunk, dokumentumokat, tényeket, amik már nem előttünk vannak, mert Jézus, amikor beszélt róla, még előtte lévő eseményekről beszélt. Most, amikor te látod ezeket, ezek már mind megtörténtek, még hinned se kell. Hanem azt mondod, tényleg, hát ezek tények, Jézus megmondta, úgy lett. A történelemben ez példátlan, hogy egy nemzet a semmiből újra lett. Ráadásul ilyen ellenséges közegben még mindig létezik. Úgy, hogy nem is hisz a 70%-a. A zsidók 70%-a ateista. Tehát mennyire nem rajtuk múlott, hogy ez lett. Mennyire az Istenről. Persze vannak emberek a történelem folyamán. A Benjamin Disraeli, angol miniszterelnök, aki 1980-as évek végén rengeteget dolgozott azon, hogy majd létrejöhessen Izrael állam, egy zsidó ember volt egyébként, nagy formátumú politikus, vagy ezek a katonák. Isten elhelyezett embereket, és cselekedett embereken keresztül, de nem az emberek akarata érvényesült, hanem Isten akarata. És rágyom meg bennünket, és vigyázzunk, és értékeljük Isten beszédét, értékeljük Isten igéjét, értékeljük Isten népét, értékeljük az áldásait Istennek, és figyeljünk oda Krisztusra, mert az ő igéje örök, és aki benne hisz, örök él. Amen.